Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy megőriztél minket ezen a mai napon is. Köszönjük te néked, hogy oltalmaztál, őriztél, áldottál bennünket. Köszönjük elvégzett munkáinkat, teljesített feladatainkat, és kérünk arra, hogy bocsáss meg mindazért a bűnért, amit ma is elkövettünk ellened. Tisztogasd meg a szívünket, hogy tiszta kezeket emelhessünk eléd, és úgy tudjunk téged dicsőíteni és magasztalni, mint megvált úrunkat, és így tudjunk a te igédre is figyelni. Hogyan tudnánk befogadni a te igédet a szívünkbe, amelyik bűnökkel van rakva, amelyik mindenféle tisztátalanságuktól szennyes. Kérünk, mosogass meg bennünket, hogy ne csak az imádatra emelt kezeink legyenek tiszták, hanem a szívünk is, és ezzel a tiszta szívvel tudjuk befogadni igédnek üzenetét. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és áld meg mai esti együttlétünket, és szent lelked által az igében készítsél bennünket az előttünk álló ünnepre. Köszönjük néked, hogy rád figyelhetünk elcsendesedve, és feléd fordulhatunk ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Ámós próféta könyvéből. Ámós próféta könyvének olvassuk az igét. Az első rész harmadik versétől a második rész harmadik verséig. Így szól az Úr. Három bűne miatt Damaszkusznak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert vascséplőkkel csépelték meg a Gileádot. Tüzet vetek azért Hazáél házára, és az emészti meg Benhadád palotáit. És összetöröm Damaszkusz zárját, és kivágom a lakóit Avennek völgyéből, és a királyi pálca tartóját Bét Édenből, és Arámnak népe Kirbe fogva vitetik. Ezt mondja az Úr. Így szól az Úr, három bűne miatt Gázának, sőt négy miatt nem fordítom el, mert az egész népet rabságra vitték, hogy az edomitáknak adják el őket. Tüzet vetek azért Gáza kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit. És kivágom a lakóit Asdodból, és a királyi pálca tartóját Askelonból, és Akronra is rávetem kezemet, és a filiszteusok maradéka elvész. Azt mondja az én Uram, az Úr. Így szól az Úr, három bűne miatt, Tírusznak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész rab népet Edomnak adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri Frigyről. Tüzet vetek azért Tírusz kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit. Így szól az Úr, három bűne miatt Edomnak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert fegyverrel üzte saját atyafiát, és elfojtá szívében az irgalmasságot, és haragja szüntelen tépett, és dühösködését mindvégig fenntartotta. Tüzet vetek azért Témánra, és az emészti meg Bokra palotáit. Így szól az Úr, három bűne miatt Ammon fiainak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert széthasogatták Gileát terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék az ő határukat. Tüzet vetek azért Rabba kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit, harci kiáltással a háború napján, pusztító viharral a szélvésznek napján, és számkivetésbe megy az ő királyuk, ő maga és vele fejedelmei is. Ezt mondja az Úr. Így szól az Úr, három bűne miatt Moábnak, sőt négy miatt nem fordítom el, mert mészé égette Edom királyának csontjait. Tüzet vetek azért Moábra, és az emészti meg Keriót palotáit, és meghal Moáb a zajban, harci lárma közt, a kürdzengés közben. Kivágom a bírót közüle, és minden fejedelmeit megölöm vele együtt, ezt mondja az Úr. Kedves testvérek, a bevezető szavak után, amiken tegnap elgondolkodtunk, Váratlan, hogy a könyv legelején nem a zsidók elleni beszédek, hanem a szomszédos népek elleni beszédek, szózatok következnek. Ámós zsidó volt, ahogy láttuk, akinek küldetése volt a zsidókhoz, miért szól előbb más népekhez, a nem zsidókhoz. Emberileg semmi köze nem volt azokhoz a népekhez, akikhez beszélt, miért szól mégis hozzájuk. Először is Ámosnak valóban idegen népek voltak ezek, és azoknak is Ámos idegen. Ám de Istennek egy nép sem idegen. Ő minden népnek az Ura. Úr a vér és a haza, mondták ugye a Blut und Boden, a vér és a haza fölött. Ő, aki megharsan, ahogy tegnap láttuk, mint egy feldühített hím oroszlán a Sionról, Jeruzsálemből, ő nem csak egy ilyen helyi illetékességű Isten, aki a zsidóknak az Istene, hanem ő minden népek sorsának az intézője, ő az egész emberiségnek, népekre szakadt emberiségnek az Ura. És ő neki pedig lehet és van is szava a népekhez, azokhoz is, akik nem az ő szövetségesei, hanem az ő szövetségén kívül maradtak. Őt nem ismerik, vagy nem akarják ismerni. Ő neki van szava ezekhez a teremményeihez is. Tehát Ámos szavain keresztül megszólal az az Isten, aki oda dicsőíti magát, vagy megdicsőíti magát mindenki előtt, a zsidók előtt is, de a pogány népek előtt is, mint az összes népeknek, az egész földnek az Istene és az Ura. Hát jó erre ma is gondolnunk, mert hogy némelyek ugye szokták emlegetni, hogy a Biblia Isten az csak a zsidóknak az Istene, de hát nekünk, magyaroknak, nekünk más Istenünk van. Más a magyarok Istene, meg más a zsidók Isten. Hát ezt felejtsük el, ezt a dolgot. Lehet persze így is gondolni ezt az ügyet, de a Biblia alapján nem gondolhatjuk így ezt az ügyet, mert a magyarok Istene az nem Isten. A Biblia Istene, Izrael Istene az az Istene a magyaroknak is. Az az Istene a magyaroknak is. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ha elfogadjuk, ha nem. De figyeljünk arra, hogy Isten ezekhez a népekhez, testvérek, ezekhez az Izraelt körül ölelő népekhez, melyek közül több Izraelnek, mint egy testvér népe volt, valamilyen rokoni szálak fűzték őket össze, ezekhez nem valami közülük való ember által szól, hanem egy tőlük idegen által, ráadásul egy olyan ember által, aki egy meglehetősen alacsony sorsú ember volt, mivel hogy pásztor ember volt. Isten nem köteles az edomitához, edomita által, a filiszteushoz, filiszteus által szólni, a magyarhoz se köteles magyar által szólni, szólhat hozzánk bárki által, más nemzet fiai által is szólhat hozzánk az Úr, és taníthat bennünket. Megtehette, hogy Ámos által szólt ezekhez a környező népekhez. És a maga szín elé citálhatja őket, mint a legfőbb és igazságos bíró, felhasználva ebben a tékoai pásztorok közül valót. Hát Isten szólhat a magyarokhoz is, ahogy mondta, más népfia által, hozzánk is szólhat, személyesen is szólhat, akár hozzám is, hozzátok is, más nép egyszerű tagja által. Ez annál is inkább előfordulhatott abban az időben, mivel valószínűleg a filiszteusok földjén, vagy az edomiták földjén, vagy Tíruszban nem igen éltek olyan istenfélő emberek, akik által szólhatott volna Isten hozzájuk. Kénytelen volt egy olyan embert küldeni, akit ő hívott el, és ő bízott meg a prófétai üzenettel, és annak ott el kellett azt mondani. És el kellett juttatni valahogy ezekhez a népekhez. De van itt még valami, amivel magyarázhatjuk azt, hogy Isten ezekkel a beszédekkel kezdi el ezt a prófétai könyvet. Tudnélik, Isten mielőtt a zsidókhoz szólna, mert mindjárt majd holnap látjuk, hogy a következő megszólítottak Júda és Izrael lesz. De mielőtt még hozzájuk szólna az Isten, az ő figyelmüket is fel akarja hívni arra, hogy ti zsidók. Ugye itt az északi ország részben lévő zsidók, Izrael fiai. Amikor Jeruzsálemből, a Sionról megharsan az Úr szava hozzátok, akkor bizony
Nem egy ilyen hely Isten szól hozzátok. Ti is tudjátok meg, hogy minden nép Istene lakozik a Sionon, Jeruzsálembe. Nem egy olyan beszéd következik majd itt, amit nyugodtan elereszthettek a ti fületek mellett, mondván, hogy a mi isteneink Bérsebában, vagy Bételben és Dánban vannak. Mert azok a ti aranyborjaitok, azok nem istenek, azok nem, az semmi. Az egy öncsalás, önámítás. Azok az hiába tisztelitek az alja népségből összeszedett papságotokkal. Hozzátok is a világ ura szól, északi ország rész tagjai, 10 törzs. Tudatosítsátok magatokba, és kapjátok fel a fejeteket, mert nem a déli testvéreitek külön bejáratuk is Istene szól most hozzátok, hanem az az Isten, az Jeruzsálemen, az az egész emberiségnek, minden népnek az Isten, aki hozzátok is szól. És így vagyunk mi is, testvéreim, hogy nekünk is tudni kell, hogy amikor az ígét olvassuk, akkor nem a zsidók Istene szól hozzánk, hanem nekünk is föl kell kapni a fejünket, hogy szól hozzánk a világ összes népeinek, az egész földkeresének, az egész emberiségnek az Ura, hogy lehajlik hozzánk, és szóra méltat bennünket. Nagy dolog ez. A zsidókhoz visszatérve, Isten nyilván azt is el akarta érni a zsidóknál, nem csak, hogy őrá figyeljenek, hanem azt is, hogy vegyék már észre azt, hogy mi történik az ő körülöttük élő népekkel, nemzetekkel. Mert mi lesz azoknak a sorsa? Láttuk végig, hogy mindegyiknek gyakorlatilag a megsemmisülés jut osztályrészül. És Isten, mintha föl akarná hívni az ő népe tagjainak a figyelmét, hogy okuljatok már az ő példájukból. Hogy őket hogy büntetem meg, mert megszegték az én örök törvényeimet. Akkor ti azt gondoljátok, hogy kettős mércével mérek, és őket megbüntetem, és titeket nem foglak. De titeket is meg foglak büntetni. Titeket is utolér az ítéletem, és ezért okulva az ő példájukból térjetek vissza hozzám, mert nem vagytok méltók egy különb kezelésre, vagy bánásmódra, mint ők. Látjátok? Itt van Edom, itt vannak a filiszteusok, itt van az összes nép, aki körülvesz benneteket, hogy fogok velük bánni, hogy bánok velük. Időbe kapjatok észhez, és bánjátok meg, hogy elfordultatok tőlem, 10 törzs, és térjetek vissza hozzám bűnbánattal, kesergéssel, és vegyétek komolyan, amit én mondtam és mondok nektek, az én igéimet, az én törvényeimet, azt higgyétek, és azt csináljátok, amit én mondok nektek. Időbe kapjatok észhez. Hát, mint tudjuk a történelemből, a zsidóknak ez kevés volt. Ők ezt eleresztették a fülük mellett. Úgyhogy mondtam már, hogy néhány év múlva, 10-15 év múlva megjelent az asszír hadsereg, ami az ókornak az egyik legdurvább, legkegyetlenebb hadserege volt, és azóta nem hagyott kőt kövön, ahogy látjuk az ígéből. Nos, talán még egy dolgot hadd mondjak el. Most már valamennyire talán értjük, hogy miért is szól Isten a próféta által a népekhez először, s utána fordul csak az ő saját szövetséges népéhez. De egy dolog még itt van, amit fölhoznék, fölemlítenék nektek. Tűnjön fel az, testvéreim, hogy az Úr Ámos próféta által népekhez szól. Ez egy különös dolog azért. Nem, Istennek mindig van szava egyénekhez is, ugye egyes emberekhez, családokhoz, egyes királyi házakhoz, vagy egyes kisebb csoportokhoz. De itt egy népcsoportot, egy népcsoportot szólít meg. És mint egy bizonyos bűneiket ugye a szemükre vet, mint népnek, amikért utána közli velük, hogy mint népet foglak benneteket elítélni és megbüntetni. Most ebből, testvérek, azt kell megtanulnunk, hogy lehet vitatkozni jobbra-balra, hogy van-e egyéni felelősség, vagy van-e olyan, hogy egy népnek a felelőssége, de a Biblia ezt a vitát eléggé hamar rövidre zárja. Mert Isten előtt van olyan, hogy egyéni felelősség, de ez nem teszi semmisé a népnek, mint közösségnek a felelősségét. Úgymond van kollektív bűnösség és van kollektív felelősség. Megpróbáljuk persze ezt ugye minden szinten eltüntetni, eliminálni ezt a dolgot a Bibliából, de azért nem lehet. Biztosak lehetünk abban, hogy azokat a kegyetlenségeket, azokat a bűnöket, amiket mondjuk az ammonitáknak a szemére vet Isten, azt nem minden egyes ammonita csinálta. De Isten mégis az egész ammonita népet veszi elő, mint egy közös bűnösséggel vádolva őket, és az egész népet bünteti meg. Akkor is, hogyha voltak köztük esetleg olyanok, akik nem értettek egyet, vagy nem csinálták azokat a durva bűnöket, amiket mások csináltak. Tehát ezt egy, szerintem egy fontos dolog megfontolni, hogy van kollektív bűnösség, és ilyen értelemben felelősek vagyunk azért, hogy a mi népünkben is mi történik. Nem mondhatjuk, hogy hát az a mi népünk, az minket nem érdekel, mert csak az Úr meg mi. Mert az, hogy hozzászóljunk a népnek a dolgaihoz, hogy belefoljunk valamilyen szinten a nép ügyeibe, és ne hagyjuk a magunk szintjén, hogy rossz felé menjenek a dolgok, akár mint gyülekezet, akár ne találtál, mint egyház, akár mint egyének vagy családok, az egy fontos dolog. Lehet, hogy aztán az Úr bennünket elővesz, hogy így mondjam, az egész népünk bűneiért minket is ér majd az ítélet, de legalább mi magunk az Úr előtt álljunk tiszta lelkiismerettel, hogyha a népünk bele is ment olyan dolgokba, amikben nem kellett volna, azért mi egyértelművé tettünk, hogy mi azzal nem értettünk egyet. Hogy mi nem értünk egyet az igazságtalansággal, a hazudozással, hogy mi nem értünk egyet az abortusszal, bizonyos törvényekkel, amiket hoznak. Lehet, hogy az egész népünk nagy része azt meg fogja szavazni, de mi akkor se vagyunk részesek ebbe a dologba. Ha az Isten az egész népünket megbünteti ezekért az istentelenségeiért, amiket csinál, kénytelenek vagyunk vállalni a közösséget a népünkkel. De úgy vállaljuk, mint akik azért kifejeztük azt, hogy mi ezekkel nem értettünk egyet. Lélekben, vagy akár nyilvánosság előtt is kifejeztük, hogy mi nem értünk egyet ezekkel a dolgokkal. De lehet, hogy ugyanúgy járunk, mint hogy Jeremiás próféta is járt, hogy az Úr, amikor a zsidó népet ugye elvitette Babilonba, a babiloni sereg által valamivel később, akkor ő is ment velük. Pedig ő mindig ellene volt mindannak a bűnnek, ami miatt ugye Isten megbüntette annak idején a zsidókat. Hát lehet, hogy mi is így járunk, de van ilyen, hogy kollektív felelősség az Isten színe előtt, és ezért mi is felelősek vagyunk azért, hogy a népünk sorában mi történik. És nem lehetünk néma kutyák mi se. Nos, azért, ha így nézzük ezt a dolgot, még kikristályosodik előttünk valahol az is, testvéreim, hogy nem szabad azt gondolnunk egy pillanatig se, hogy a nép megmaradásának a sorsa emberek kezébe van. Itt azt látjuk ebben a felsorolásban, hogy Isten az, aki egyes népeknek a sorsát a kezébe tartja. Mi lesz veled, Ammon, mi lesz veled Tírus, mi lesz veled Edom, mi lesz veled Damaszkusz? Az egész népeket, vagy városállamokat a kezébe tartja Isten. Nem azokon múlik pontosan az ő sorsuk, hogy ők mit gondolnak, vagy mit akarnak, vagy mit terveztek, hanem az Istenen múlik a sorsuk. És ez úgy van, testvérek, így a mai világban is, hogy nem, nekünk se szabad azt gondolni, hogy mi tartjuk meg a népünket. Mert a mi népünk, a magyar népet sem mi tartjuk meg. Sokszor jön ez a gondolata az emberekbe, így a politikusok mondják, meg mások is mondogatják, hogy hát rajtunk múlik a sorsunk, meg így, meg úgy, és akkor már mintha mi lennénk az Isten, aki múlik a sorsunk. Biztos, hogy rajtunk is múlik valami, de azért végső fokon, végső soron azért el kellene, hogy hangozzon, hogy egy nép sorsa az élő Isten kezében van. Mert például mi van akkor, hogyha a mi térdeink megrodjannak, a mi kezeink elerőtlenednek, a mi gerincünket eltörik, akkor mi lesz a népünkkel? Lehet, hogy akkor Isten nem tartja meg a népünket? Isten megtartja a népet. Akkor is, mert az ő keze nem gyengül meg, az ő lába nem rodjan meg, az ő gerince nem törik meg. Ő a végső szilárd valóság, akin egy nép, hogy így mondjam, nyugszik, akin egy nép sorsa nyugszik, aki a kezébe tartja azt. Lehet, testvérek, hogy nehéz idők jönnek a népünkre is, de azért elsősorban mi tudjuk, hogy nem rajtunk múlik a népünknek a sorsa, hanem az Úron múlik a nép sorsa. Ezért imádkozunk hozzá, ezért igyekszünk az ő akaratát képviselni, hirdetni ebben a népben, hogy lássák meg őt az emberek, és ne tulajdonítsanak túl sokat maguknak. Egy picit fókuszáljunk rá ezekre a népekre is, hogy valamit okuljunk a sorsukból mi is. Az első nép Damaszkusz. Damaszkusz a szíriaiakat jelenti. Szíriai nép, bibliai időkben arámoknak nevezték őket. Északi szomszédai voltak ennek a 10 törzsnek, Izraelnek. És a Szíriának a fővárosa volt ez a Damaszkusz. Mit csináltak? Azt mondja Isten, hogy 3, sőt 4 vétek miatt nem bocsátok meg. Ez azt jelenti három, sőt négy vétek miatt, hogy nagyon sok vétkük miatt. Ha összeadjuk a hármat meg a négyet, akkor hét jön ki, ami a teljességnek a száma a Bibliában. Vagyis abszolút gonoszok voltak, így is lehet mondani. A gonoszságuk betelt. A sok vétekből egyet kiemel Isten, irgalmatlanul bántak a Gileád lakóival, ez ugye ottan a Jordánnak a melléke. Azt mondja, hogy vas cséplő szánokkal, cséplő szánokat húztak el fölöttük. Hát ez egy elég szörnyű dolog volt, mert volt egy ilyen 3 méter hosszú, 1,5 méter széles alkotmány, ilyen cséplő szán, mint egy szánka úgy nézett ki, és ezeket az ökrökkel, ilyen ökrökkel húzták át a gabonán. Amikor volt a cséplés. A szánok, a két szántalp között pedig ilyen hengerek voltak, amikből ilyen vasszegek álltak ki, és hogy húzták ezt a szánt, akkor ahogy forogtak ezek a hengerek, rajtuk forogtak értitek, hogy miről akarok dadogni, tehát forogtak a hengerek, és forogtak vele együtt a szögek is. És sajnos azt csinálták ezek a szíriaiak, hogy embereket tettek a szán alá, és elhúzták ezt a szöges szánt emberek fölött. Ezt olvassuk a Bibliába egyébként, és így pusztították végig a Jordánnak a keleti részét. Ezt a bűnüket emeli ki a sokból. Tehát ez egy kifejezetten durva, kegyetlen, embertelen dolog volt, amit csináltak. És azt mondja Isten, hogy ezért nem bocsátok meg nekik. Nem leszek hozzájuk irgalmas. Az ítéletük az, hogy tüzet vetek a Hazael házára, ez a királyuk volt nekik, Hazael, tüzet dobok rá, és azt mondja utána, hogy letöröm a Damaszkusznak a vaszárait, vagyis hiába egy nagyon erős város, be fog törni oda az ellenség, és elpusztítja. És a harmadik, hogy a Bikat Avenből, az Aven völgyéből, a gyönyörűség házából, Bét Édenből pedig az uralkodót elsöpröm. Vagyis megsemmisítem az egész országot, mondja az Úr. Ez az ítéletük. A nép, ami megmarad, Kirbe, az Asszíriát jelenti, oda megy fogságba. Ez az az igazság, hogy pontosan így teljesült, hogy olvassuk a Szentírásban is, a második királyok könyvében, a 16. részben. Tiglat-Pilézer, az asszír vezér, Szíria lakóit Kirbe hurcolta, olvassuk ott is. Hát ez egy különös dolog, ugye látjuk, hogy Isten nem játszik. Ők se játszottak a Gileád lakóival. És ugye ez úgy eszünkbe juttatja a mi saját kegyetlenkedéseinket, de erről most ne beszéljek. A következő nép Gáza. Gáza. Gáza a filiszteusok városa volt. Mit tettek ők? Szövetkeztek más népekkel a zsidók ellen, amikor azt látták, hogy a zsidókra rátörnek mások, és velük együtt pusztították a zsidó népet. Ezért szól ellenük a profécia. Ők is, azt olvassuk az igében, hogy tele voltak kegyetlenséggel, és ez már olyan mértékű lett, hogy Isten nem tűrhette ezt tovább. Elhurcolták a zsidókat, ez a bűnük, amit kiemel, kicsiket és nagyokat, és kiszolgáltatták az elhurcolt népet az edomitáknak, ami azt jelenti, hogy rabszolgának eladták őket. Tehát a zsidókat, mint rabszolgát eladták, egy zsidókkal rokon népnek, az edomita népnek. Azok meg megvették őket. Ezeknek az embereknek is, akik ilyen durván és kegyetlenül bántak a zsidó néppel, mint Isten szövetséges népével, ezeknek is a sorsa megpecsételődött. Gázára mondja, hogy tűz által elpusztul, és itt sem véd meg semmi az Isten ítéletétől, sőt, még más városokat is megnevez, egyik se menekül meg. És itt még egy ilyen hitelesítő záradéki szerepel, amit többször olvasunk, hogy ezt mondja az én uram az Úr, vagyis vegyétek halálosan komolyan, kedves filiszteusok. A harmadik ilyen csoport, akit megnevez Tírus. Tírus már a Krisztus előtti második évezredben egy fontos hely volt, egy tengerparti város, és nagyon bátor hajósok voltak az ott élő emberek, kolóniákat alapítottak Cipruson, Kartágóban, még Spanyolországban is, a mai Spanyolországban, és nagyon híres kereskedők voltak, minden jelentős kikötőben volt nékik hajójuk. Nagyon gazdag város volt ez, nagyon ügyesek voltak az emberek, akik ott éltek. Ők mit csináltak? Ők se törődtek a testvéri szövetséggel. Ugye emlékezünk rá, hogy Dávid és Hírám például Tírus király a szövetségben voltak. De ezek a tírusziak megvetették ezt a régi baráti testvéri viszonyt, és ők is kiszolgáltatták az edomitáknak a zsidókat, rabszolgának, bár ők is tudták, hogy ezek testvérnépek, tudnélik a zsidók és az edomiták. Testvérüknek a romlására törtek ők is, megszegve a velük való baráti testvéri szövetséget. Elképesztő dolog itt is, ugye, ami elénk jön, hogy voltak éppen a zsidókkal bántak úgy, ahogy nem kellett volna. De ez már az ő életükben is, vagy az ő sorsukban is, vagy cselekedeteik között is az utolsó csepp volt a pohárba. Ítéletük az, hogy tűzemészti meg Tíruszt, várfalait, palotáit. Ezt is pontosan olvassuk az ígében, hogy beteljesedett ez. Aztán utána, igaz, hogy újraépült, egy újabb profécia hangzott el, aztán ellenük végül ma már nincs meg ez a Tírus egyáltalán. Nyomai megvannak a tengerben, találhatók meg a nyomai most földközi tengerben, de nincsen már ez a város sem. A negyedik nép, akit megnevez Isten, Edom. Az Edom az Ézsaunak az utódai, ugye? Az edomiták. Ézsaunak a leszármazottai. És ezek itt is testvérnépről van szó, a zsidók testvérnépéről. Izsák leszármazottai volt, Izsák volt az apja, ugye, Ézsaunak, meg Jákobnak. És elég megdöbbentő dolog, hogy ugye Ézsau is, meg Jákob is már szembeálltak egymással, és aztán az utódaik is, az edomiták, illetve a zsidók szembe voltak mindig egymással. Azt mondja az Ámos próféta, hogy ezek is fegyverrel üldözték a testvérüket. Fegyverrel üldözték a testvérüket, pedig ikertestvérek voltak ráadásul, ugye, Jákob és Ézsau. És mégis a leszármazottaik elfeledték a rokonságukat, és rátörtek az ő saját rokonaikra, és ez egy olyan barbárság. Azt mondja a Biblia itt, hogy elfojtották az irgalmasságot a szívükben az edomiták. Elfojtották az irgalmasságot a szívükbe, és ráadásul szüntelen tombolt a haragjuk, azaz már-már ilyen vadállatként viselkedtek, azt jelenti a szöveg, és így pusztították, és így marcangolták, tépték a vérrokonaikat. Mégpedig szüntelenül, mondja az írás. Szüntelenül, egyfolytában, folyamatosan. Mi lesz a sorsuk? Témánt, mint Edom legjelentősebb városát nevezi meg az Úr, és közli velük is azt, hogy a sorsuk, nékik is a pusztulás. Az ötödik nép Ammon népe. Ők is zsidókkal rokon nép volt, ők meg Lótnak a leszármazottai voltak. Lótnak a Ábrahám unoka öccse. És az ő leszármazottai. Az ammoniták. Egy nagy nép volt ez is, és hát az Ammon, az sajnos ők is ugyanazt csinálták, mint az eddigiek, széthasogatták Gileát terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék a határukat. Biztos meg is tudták indokolni a tettüket egyébként, mert a zsidók elvették Ammonnak bizonyos területeit annak idején, és ők pedig nem akartak ebbe belenyugodni, hogy az ő területüket megcsonkították, és ezért nekiestek a zsidóknak, mert hogy kiszélesítsék újra a határaikat, és úgymond visszaszerezzék a földjeiket, amiket Isten nem nekik adott, hanem a zsidóknak adta. És a legnagyobb irgalmatlanságtól se riadtak vissza, mert nekiestek Gileád asszonyainak, és felhasogatták a terheseket. Ez megint egy visszataszító barbárság. Egy kegyetlen, szeretetlen, irgalmatlan cselekedet. Az ítéletük nekünk is, nekik is ugyanaz, ellenség fogja elsöpörni őket. A hatodik nép, az utolsó nép, ami itt van előttünk, Moab. Moab, ők is, ugyanúgy, mint Ammon, ugyanúgy Lótnak a leszármazottai. Tehát Lótnak a fia volt egyszer Moab, és utána Ammon. És az Ammon leszármazottai az ammoniták. Tehát ők is rokonok voltak. És ők is ugyanilyen kegyetlenek voltak. Mészé égette Edom királyának csontjait. Hát ők éppen nem a zsidók ellen fordultak, hanem az edomiták ellen fordultak, ami ugyancsak nekik testvérnépük volt. És velük kegyetlenkedtek, de ezt azt mondja, hogy hamuvá mészé égették Edom királyának a csontjait, és ez a halott égetés az ókori időben ellentétben a mai időkkel megszentségtelenítést jelentett. Tehát ez majdnem, hogy megbocsáthatatlan volt. Megszentségtelenítették azokat a halottakat, akiket elégették, vagy elégettek. Azt mondja Isten nekik, hogy ahogy ők cselekedtek a halottakkal, a halott királlyal, ugyanúgy fognak majd ők is járni, mert őket is megégetik tűzzel. Tehát itt vannak ezek a népek, testvérek, érezzük ezeket a súlyos szavakat. Már itt mindegyik túl volt az Isten által, hogy így mondjam, tolerálható, türelmesen elviselhető bűnszinten. Bocsánat, hogy így mondom, de máshogy nem tudom kifejezni. Tehát már az utolsó csepp hullott bele a pohárba, és Istennek, hogy így mondjam, elege lett belőlük. És azt mondta, most már eltörlöm őket. Hosszú ideig Isten nagy türelemmel kezelte őket. Hosszú ideig türelemmel hordozta őket. De eljött az idő, hogy 3, sőt 4 bűne miatt, a bűn teljessége miatt végük van. Elsöpröm őket. Refrénként ismétlődő nyitánya minden beszédnek, hogy így szól az Úr. Ez egy nagyon ünnepélyes bejelentés, ha figyelitek az ígét, és jelentőséget biztosít Ámós szavainak, súlyt ad a szavainak. Lehet, hogy tetszik, amit mond az Úr, lehet, hogy nem tetszik, amit mond, de akkor is ő beszél. És ha ő beszél, akkor voltaképpen a szeretet beszél. Különös dolog ez. De valóban nem csak az igazságos Isten szól itt, aki a bűnt, a törvényének a megszegését megbünteti, hanem a szerető Isten is szól. Már amikor Isten megszólal eleve, akár ítéletet mond, akár bátorít, kegyelemmel bátorít, mindig szeretet, ha az Isten megszólal. Mindig szeretet. Az ítélet az, amikor elhallgat, amikor semmit nem mond. Akár nekünk is, vagy egy népnek, hogy nem szól hozzájuk semmit. Szeretet az, testvérek, és igazából megértjük akkor, ha belegondolunk abba, hogy vajon mi hogy bírnánk elviselni, hogy ebben a világban mindenféle gonoszság, kegyetlenség megtörténik úgy, hogy az Isten nem szól hozzá semmit. Örülünk annak, hogy az Isten szeret minket annyira, hogy hozzászól a világban lévő gonoszságokhoz. És ítéletet gyakorol a bűnösök fölött. Ez jó dolog, testvérek. Ez jó dolog. Olykor ugye úgy perelünk Istennel, hogy hogy nézheti ezt el az Isten? Hogy nézheti-e? Hogy nem szól hozzá semmit? Hát itt látjuk, hogy az Isten szól hozzá valamit. És hála legyen neki, hogy szól hozzá valamit, még hogyha ilyen kemény dolgokat is szól hozzá. És ilyen éles dolgokat mond az Úr. Látjuk azt is, testvérek, hogy Isten nem csak általánosságban beszél a bűnökről. Ez is egy nagyon fontos dolog szerintem itt az ígében, és tanúságos a mi számunkra is. Hanem néven nevezi az egyes népeknek a bűneit. Egyszerűen nekem is tudatosítani kell magamban ezt, hogy Isten néven nevezi a bűnöket, mert ismeri őket, és a bűnöknek neve van. Legyen hiúság, legyen képmutatás, legyen düh, vagy hazugság, vagy gonosz kívánság, nem tudom micsoda, paráznaság, bármi. Az Isten, testvérek, név nem csak úgy utal, ilyen homályosan, meg ilyen politikailag korrekt módon, hogy hát ezt nem kéne, meg azt nem kéne, hanem megnevezi a bűnt. Mindegyik esetben. Ráadásul itt Isten, mint egy közhírré teszi, mert ha ne találtan az edomiták nem tudták volna, hogy mit csináltak a filiszteusok, most megtudhatták. Isten testvérek a bűnt nem körülírja, hanem néven nevezi. Sokszor így magamat kapom ezen, hogy akár a saját imádságaimba is, hogy vajon én néven nevezem a bűneimet, vagy ismerem én név szerint a bűneimet. Olykor kérdezem magamtól, hogy a prédikációimba megnevezem én a bűnöket? Nevezek én meg bűnöket? Vagy udvariasan, rátok való tekintetből, nagyon toleráns módon nem szólalok meg, és ilyen körülírásokkal élek én is, és ilyen általánosságokba beszélek. Nem eshetünk bele ebbe a hibába, hogy mi magunk is, ti magatok is, amikor kellene néven nevezni valami bűn, nem tudjuk néven nevezni. Se a mi életünkbe, se a másik életébe. És nem tudjuk megmutatni, hogy ezzel kapcsolatban van az Istennek pere te veled, és erre a bűnre kérjed a bocsánatot, és ebben a bűnben tartsál bűnbánatot, és ebben térj az Úrhoz. A bűnnek itt látszik, hogy neve van, sőt, az is látszik, testvérek, és ezt se lehet említés nélkül hagyni, hogy Isten aprólékos részletekbe menően számon tartja a bűnöket, mert azt mondja, hogy 3, sőt 4, mint hogyha számolna az Isten az embereknek a bűneit, ugye, itt az a benyomásunk, hogy Isten pontosan számon tartja a bűnöket, testvérek, a mieinket is, az enyémet, a tieteket is. Ha a bűnöket számon tartod, kicsoda maradhat meg? Senki nem maradhat meg. Se a filiszteusok, se én, se ti nem maradhatunk, se mi nem maradhatunk meg. Márpedig Isten számon tartja a bűnöket, és egyedül egy valakinek az érdeméért hajlandó ezeket nekünk elengedni, megbocsátani, ugye Krisztusnak a drága érdeméért. Olyan szép dolog ez, testvérek, hogy Isten eljött erre a földre az Úr Jézus Krisztusban. Beleküldte a fiát, ő maga belejött ebbe a szegény világba. És hát a fia, Krisztusunk egyszer sem szegte meg a törvényt. Nem olyan volt, mint a moábiták, vagy nem tudom kik, vagy mi. Nem olyan volt, hanem tökéletes volt ő az Isten jogrendjét, az Isten törvényét abban a tekintetben, hogy mit higgyen és mit csináljon, tökéletesen betartotta. Szerette az Istent és szerette az embereket, maradéktalanul. És mégis amikor az Úr Jézus a bűneinket magára vette, akkor ő rá sújtott az Isten. Erre emlékezünk minden úrvacsora osztáskor. Egyedül ezért az áldozatért, amit ott hozott, ezért hajlandó a mi konkrét és számszerűleg számon tartott bűneinket az Isten megbocsátani nekünk. Ezt véssük és a szívünkbe. És újra emlékeztessük magunkat erre, hogy semmi másért és senki másért nem bocsátattak meg nekem a bűneim. Ugyanarra a sorsra lennék méltó, mint amire ezek a népek. Ugyanarra. És Isten mégse bánik úgy velem. Kell gondolnunk arra még befejezésül, testvérek, hogy az életünkben törekedni kell arra, hogy az Istennek a törvényét valóba betartsuk. Ugye ő kéri tőlünk azt, ha hívők vagyunk, hogy figyeljünk rá és kövessük azt, amit mutat nekünk a hit dolgaiban is. Tehát azt higgyük, amit ő mond, és a cselekedeteinkben, és az erkölcsi életünkben is. Nem úgy van, hogy Krisztus a miénk, és akkor utána úgy élünk, ahogy nekünk tetszik, hanem Krisztus a miénk, és benne miénk az Istennek a törvénye. És nekünk törekedni kell arra, hogy nehogy véletlenül olyan bűnökbe essünk, mint amilyenekbe itt ezek az emberek beleestek például. Például egymás iránti kegyetlenség, durvaság, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat, még egyszer nem akarom, amiket láttunk, hogy itt népek tagjai követtek el egymás ellen. Mi is tudunk ám igen kegyetlenek lenni egymáshoz, otthon vagy munkahelyen. Ha nem is húzzuk el a másik fölött a cséplőszánt, valami mást el tudunk fölötte húzni. Bele tudunk marni mi is, ahogy ugye olvastuk az egyik népről, szüntelen marta a másikat. Lehet ezt csinálni. Tudjuk is csinálni, de az Isten tiltja ezt nekünk. Tiltja azt, hogy akár melyik emberrel ezt csináljuk. Nem csak a családtagunkkal, aki vérrokonunk, hanem hogy egyáltalán senkivel ne csináljuk, az ellenségünkkel se csináljuk azt, hanem még őket is szeressük. Az Isten törvény azt követeli tőlünk, hogy szeressük az Isten népét is, nem csak a hitetleneket, vagy nem csak az Isten népét, és a hitetleneket nem. Ez egy nagyon nagy hiba volt, amit ezek a népek elkövettek, hogy nekiestek az Isten népének. Ez is egy nagy hiba, ha mi nekiesünk a hívő testvéreinknek, az Isten népének, és őket bántjuk. De az is ugyanilyen hiba, ha hitetleneknek esünk nekik. Senkinek nem szabad nekiesnünk, mert Isten törvény azt mondja, szeressük az Urat, és szeressük egymást. Teljes szívünkből, és fejezzük ezt ki valahogyan, adjunk ennek valami kézzelfogható bizonyságát, hogy ezt tesszük. Törekednünk kell arra, testvéreim, hogy az Úr törvénye szerint éljünk, mint kegyelmet nyert emberek. Hálából a kegyelemért éljünk az Úr akarata szerint. Higgyünk az Úr akarata szerint. Ha Isten segít minket, akkor holnap innen folytatjuk az Izrael népéhez és a Júda népéhez szóló proféciákkal. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Urunk, ez a világ tele van ma is kegyetlenséggel, ugyanúgy, hogy a régi világ. Látod, hogy ma is népek esnek egymásnak. Itt vagyunk egy olyan század után, amelyikben két világháború is volt. Helyi háborúk szerte a világban mindenfelé. És a legdurvább, a legkegyetlenebb dolgok történnek a napjainkban is. Látod, Urunk, azt, hogy nincsen ezen a földön igazán békesség a népek között. És látod azt is nagyon jól, hogy melyik nép mit csinál, mit művel a másikkal. Akár titokban, akár nyíltan. Látod, hogy ma még durvább dolgokat követünk el egymás ellen, mint ahogy a régiek követték el. Még kegyetlenebb, még irgalmatlanabb dolgokat teszünk. Urunk, itt állunk előtted mi is, akik nem akarjuk kivonni magunkat ebből. Látod, hogy mi is gonosz embereknek születtünk, és a szívünk tele van kegyetlenséggel. Mi is tudunk marni, tépni, szaggatni a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, a tekintetünkkel. Látod, hogy nem vagyunk jobbak a hitetleneknél ebben a tekintetben. Látod, hogy sokszor hívőket így marunk, és így marunk hitetleneket is. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, hogy meg tudjuk tagadni ezeket a gonosz és sötét indulatokat a mi szívünkbe. Meg tudjuk tagadni ezeket a sötét vágyakat, kívánságokat, és tudjunk odaállni melléd, és szeretettel fordulni nem csak hozzád, hanem az emberekhez is, akik körülöttünk vannak. Könyörülj meg rajtunk, hogy ha ránk nézel, akkor ne kelljen ezeket látnod az életünkbe. És ha ezeket látod most, akkor esedezünk hozzád, hogy bocsáss meg, tisztogass meg bennünket, Urunk. Nincs más, akiért kérhetnénk ezt tőled, egyedül a te véred, Úr Jézus Krisztus. Egyedül a te áldozatod okán, érdeménre hivatkozva kérhetjük a bocsánatot mi is. Essen meg rajtunk a szíved, és könyörülj meg rajtunk. És köszönjük néked, hogy a te evangéliumod szól, és biztosít bennünket a bocsánatról. Segíts, hogy a kegyelem, a bocsánat ne szolgáljon nálunk a bűnnek az elkövetésére, és ne használjuk a gonoszságunknak a takargatására, hanem hadd indítson bennünket a te drága bocsánatod, a te drága kegyelmet, szereteted arra, hogy teljes szívünkkel, minden erőnkkel törekedjünk a te törvényed betartására. Segíts, hogy tudjunk így szeretni téged, és szeretni az embertársainkat is. Köszönjük te néked, hogy te megszólalsz, és szólsz egy néphez. Nem csak régen szóltál, hanem ma is szólsz, a magyar néphez is. És kérünk téged, hogyha minket akarsz ebbe használni, használj. Hadd adjuk neked magunkat oda, hogy hirdettesd a te törvényedet és evangéliumodat. Hadd legyünk a mai ámósok, akik vállaljuk az igét, vállaljuk a súlyos ítéleteket is, de a súlyos kegyelmet is, a súlyos irgalomnak a meghirdetését. Kérünk, légy nekünk segítségül, hogy betölthessük küldetésünket, akármilyen nehéznek is tűnik az a magunk helyén. Köszönjük néked, hogy így készítgetsz minket a te lelked által, a te igéd által. Kérünk, hogy munkálkodj még a szívünkbe, beszélj velünk ezekről az igékről, és add, hogy jobban értsük és mélyebben értsük a te szent akaratodat. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Köszönjük, hogy dicsérhetünk téged, ami igazságos és szerető szent atyánkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Kedves testvéreim, ha Isten éltet minket, akkor holnap este is találkozunk, és tovább olvassuk a második részt, és vasárnap pedig az úrasztala meg lesz terítve, és hétfőn is, és ha Isten éltet minket, akkor találkozunk körülötte is. Most a záró énekünket énekeljük, válaszolva Isten igéjének üzenetére, a 224. megkezdett énekünknek, 5., 6., 7. és 8. versét, tehát a 4 utolsó versét. Az 5. vers így kezdődik, mutasd ki már irgalmasságodat, kegyes Isten, és nagy jóvoltodat.